Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetem. János evangéliumából olvasom, János evangéliumának a 12. részéből az első 6 verset. Az első 8 verset. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária akkor elővett egy font drága valódi nádruskenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért? És miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Amen. Kedves testvérek, mi számunkra az Isten tisztelet? Miért, milyen vágyakozással és várakozással jövünk Isten tiszteletre? Mikor mondjuk azt, hogy ez olyan igazi Isten tisztelet élmény volt. Ezt a kérdést járjuk körül egy picit ennek a családnak a szemszögéből. Nézzük meg, hogy milyen volt Lázárnak, Mártának és Máriának az Isten tisztelete. Mi volt az, amit ők kaptak és tudtak fölajánlani a Jézussal való együttlétben. Jézus, amikor 6 nappal a húsvét ünnepe előtt fölmegy Betániába, akkor egy ilyen nyílt ünnepségen együtt van a város lakóival, a város megbecsült embereivel, ahol ott van Lázár is a barátaival együtt. Lázár, mint vendég, ott ül Jézussal együtt, jelenlétében, és hallgatja őt. Figyeli tanításait, felteheti neki kérdéseit, töltekezhet a jelenlétében. A szó minden értelmében életet kapott Jézus által, hiszen ő az, akit a halál többnapos fogságából, a fizikai halálból hozott ki Jézus, és akinek ő új életet adott. De elgondolhatjuk, hogy az, amikor ő új életet kapott fizikailag, ez együtt járt azzal, hogy lelkileg is új irányt és új értelmet, új célt kapott az ő élete. Szomjasan issza hát magába Jézus szavait, hiszen rajta keresztül ismerheti meg Izrael Istenét, az Istent, akinek a küldöttei voltak a próféták. Rajta keresztül ismerheti meg Isten országát, amit megígértek és amit vártak évszázadokon keresztül, és amit most Jézus Krisztus valóságosan elhozott a földre, aminek az ereje támasztotta őt föl a halálból. Tehát, amikor Jézus itt van ezen a vendégségen, Lázár és a barátai ott ülnek körülötte, és hallgatják őt. Azt hiszem, hogy könnyen tudunk azonosulni Lázárral, hisz erre várunk és vágyunk mi is. Megállni és elcsendesedni Jézus jelenlétében. Vágyjuk, hogy szólítson meg, hogy szóljon hozzánk, hogy tanítson Istenről, a mi atyánkról, az ő országáról, Várjuk, hogy biztasson és bátorítson, hogy gyújtson világosságot a mi életünkbe, ami sokszor kusza, átláthatatlan, homályos problémáinkban. Várjuk, hogy hozzon gyógyulást a mi életünk fájó pontjaira, hogy lelke által vigasztaljon, hogy mutasson célt és értelmet az életünknek. Igen, én azt hiszem, hogy sokan ezzel a várakozással és vágyakozással jövünk Isten jelenlétébe, ahogyan Lázár is ott volt Jézus mellett, hogy szólítson meg, vigasztaljon, erősítsen, bátorítson, mutasson utat, mutasson értelmet és célt. És ő ma is itt van. Lelke által valóságosan közöttünk van. És ő hív. Ő mondja azt az igéjébe, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok lelketeknek. Jelenlétébe hív, és olyan megnyugvást és olyan békességet ígér, amit a világ nem ismer és nem kaphat meg, amit egyedül lelke által ragadhatunk meg az ő jelenlétében, az ő követésében. Ez tehát a Lázár Isten tisztelete. Nézzük tovább a képet, figyeljük meg Mártát. Mártát újra szorgoskodva találjuk. Amikor Jézus és a tanítványok az ő házukat tisztelték meg, emlékszünk, hogy akkor is Márta volt az, aki minden munkát felügyelt. Márta volt az, aki szorgoskodott, aki irányította a szolgákat, aki gondoskodott arról, hogy mindent megkapjanak a vendégek, amire csak szükségük van. És ebben a nagy sürgésben, forgásban, hát nehéz volt neki látni azt, hogy a testvére meg csak ott ül Jézus lábánál. Ugye ezt szóvá is teszi. Jézus, miért hagyod, hogy Mária ne segítsen nekem? És akkor ott megkapta a választ, hogy Mária a jobb részt választotta. De hát most itt van ez a városi nagy ünnepség, ahol sokan-sokan ott vannak Jézus körül, együtt vacsoráznak. Újra szükség van arra, hogy legyenek felszolgáló kezek. És Mártát ott találjuk a felszolgáló asszonyok között. Ez az, ahogy kifejezi Jézus felé a tiszteletét és hódolatát. Felszolgál. Adja az ő ügyességét, rátermettségét, ötleteit. Teljes szíve benne van abban, ahogy hozza, viszi a tálakat, és próbálja Jézus és a többi vendég kívánságait teljesíteni. Nem egy feltűnő szolgálat. Mégis nélkülözhetetlen szolgálat. Hiszen nem lenne vacsora, ha nem lennének szorgos kezek, akik elkészítik és felszolgálják az ételt. Az feltűnne, ha nem történne. És Márta szívesen teszi. A szolgálatban tudja kifejezni szeretetét, odaadni magát. Én hiszem, hogy ez a szolgálat Istent dicsőíti. És látnunk kell, hogy igen, ez is Isten tiszteletünkhöz tartozik. Nem csak hallgatni őt, hanem felajánlani magunkat neki, szolgálni őt, odaadni képességeinket, ügyességünket, ötleteinket, időnket, és rendelkezésére állni, akár a háttérben maradva, vagy máskor látványosan. Úgy, ahogy ajándékaink és képességeink ezt lehetővé teszi. Szolgálni Jézust nem áldozatként, nem teherként, nem teljesítményként, mintha ezzel valamit meg akarnánk szerezni, vagy ki akarnánk érdemelni, hanem szeretetből és irgalomból. Hiszen azt halljuk az igében, hogy szeretetet akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretét akarom, és nem égő áldozatokat. Máshol pedig azt mondja Jézus, hogy az ítéletkor majd elhangzik. Gyertek én atyámnak áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. És amikor megkérdezik, hogy mikor tettük ezt veled, hiszen nem láttunk téged ilyennek, akkor azt mondja majd, amikor egyel megtettétek a kicsinyek közül, akkor velem tettétek meg. Jézus ma is itt van, és ma is lehet őt szolgálni a testvérben, a másikban, a felebarátban, aki segítségre szorul, aki felé kinyújthatom a kezemet, aki felé elindulhatok, akit szavaimmal bátoríthatok. Jakab pedig ezt mondja, a tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Talán amikor először föltettem a kérdést, hogy mi az Isten tisztelet, erre nem is gondoltunk. Igen, a tiszta és szeplőtelen kegyesség, Isten tisztelete ez is, amikor felajánlom a lehetőségeimet, a képességeimet Isten szolgálatára, sokszor a másik emberben. Láthatjuk ezek alapján, az igék alapján, hogy az ő szolgálata most, amikor már testben nincs jelen közöttünk, most is lehetséges, sőt, mint az igaz Isten tisztelet van számon tartva. Ez volt hát a Márta szolgálata. Láttuk, hogy Lázár Isten tisztelete az volt, hogy hallgatta őt és figyelt rá. Márta szolgálatait ajánlotta fel, felszolgált, és ez volt az ő Isten tisztelete. De egyszer csak előlép Mária, aki valami egészen rendkívüli dolgot tesz. Mária elővett egy font drága, valódi nádruskenetet. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg azt. Az akkori időben a tisztelet jele volt az, hogy a vendégnek megkenték drága olajokkal a fejét. Nekünk ezt ma furcsa elképzelni, de ez a tiszteletnek, a megbecsülésnek a jele volt. Mária azonban nem a Jézus fejére önti ezt a drága olajat, hanem a Jézus lábára. Ez megdöbbentő dolog. Ez a még sokkal nagyobb alázatnak, hódolatnak, alárendeltségnek a jele is kifejezése. Aztán kibontja a haját, és a hajával törli meg. Hát az akkori időben egy nőnek kibontani a haját, az csak nagyon rendkívüli esetekben lehetett. A gyász volt egy ilyen helyzet. Egyébként az akkori kor szokásai ezt nem engedik. Mária mégis az ő szeretetéből túlcsordulóan valamit tesz, amit talán még saját maga sem ért. Miután kiöntötte a drága, illatos kenetet Jézus lábára, kibontja a haját, és nem törődik a konvenciókkal, nem törődik azzal, hogy őt megszólják. Megtörli a hajával Jézus lábát. mert Isten szeretete kiáradt a szívébe. Isten iránti túlcsorduló szeretetből cselekszik, innenen felülemelkedve. Hiszen majd később a Júdás megjegyzéséből tudjuk, hogy az a kenet, amit ő kiöntött Jézus lábára, 300 dénár értékű volt. Most csak gondoljuk el, hogy 300 dénár az 300 munkanapnak a teljes bére. Gondolkodtam rajta, hogy a mai világban hány napot kell nekünk dolgozni egy évben, és mivel hála Istennek ilyenekkel nem kell sokat foglalkoznom, egészen pontos adatokhoz nem jutottam. De, hogyha átgondoljuk és a mai helyzetünkre alkalmazzuk, akkor ez bizony több mint egy éves teljes bérünk lenne. Egy év és mondjuk 4 hónap. Ezt mindenki saját magának ki tudja számolni, hogy körülbelül az ő esetében ez mennyi lenne, de úgy átlagban biztosan 1 millió forint fölött. 1 millió forint fölötti értéket Mária csak úgy kijönt a Jézus lábára. Érezzük a Júdás megdöbbenését. Hát, ha ennyi pénze van, és már oda akarja szánni valami jó, szent ügyre, hát inkább adta volna el ezt a kenetet, és osztottuk volna szét a szegények közt. Azért, hogy csak úgy elpárologjon a levegőbe, ahhoz ez túl hatalmas érték. De Mária a szíve túlcsordulásából nem racionálisan számolgat. Nem ad össze, és nem készít átlagot, és nem a hasznosság elve alapján cselekszik, hanem Jézus, aki most ott van előtte, Jézusra pazarolja ezt a hatalmas, nagy ajándékot. Vajon miért teszi? Valóban ez a hasznos Isten követése? Én hiszem, és ezt láthatjuk is a későbbiekben, hogy ezt ő Isten indítására, a lélek indítására teszi. Mert az ő Isten tiszteletében ott van a lélekre figyelő érzékenység, ami túlmutat azon, hogy racionálisan értem-e, hogy mit teszek és miért teszem, hogy meg tudom-e védeni magamat, hogy igazolni tudom-e a cselekedeteimet. Máriát a lélek indítja, hiszen Jézus később megmagyarázza, hogy igen, ez a cselekedete Máriának prófétai cselekedet. Hiszen Jézust halála után már nem lesz lehetőségük ezekkel a drága kenetekkel megkenni. Amikor ő a lábát megkeni, ugyanúgy, ahogy Jézus a tanítványok lábát megmossa, és azáltal tiszták lesznek, olyan, mintha a temetésre készíteni őt fel. Most, amikor még velük van, hiszen a szegények mindig közöttetek lesznek. Vannak olyan szabályok, rendeletek Isten népe számára, amit mindig figyelembe kell venni. Igen, ilyen a szegényekről való gondoskodás. De vannak különleges alkalmak, különleges lehetőségek, érintések a lelkek által, amit akkor is ott kell megtenni. És nagy áldás az, hogyha az ember nem a racionális módon vizsgálja ezeket felül, és győzi meg magát ennek az ellenkezőjéről, hanem az Isten szívébe áradó szeretete csordul túl, és tud adni belőle akár rendkívüli dolgokat is. Mária tehát, amikor ezt a drága kenetet Jézus lábára önti, és amikor kibontja a haját, amikor olyan dolgokat tesz, ami racionálisan nem követhető, nem logikus, nem hasznos, akkor a lélek vezetésébe belesimulva adod a mindent, és borul le Jézus elé, és lesz a cselekedete prófétai cselekedet, hiszen halálára készíti elő Jézust, és a kibontott hajával a gyásznak a mozdanatát jeleníti meg. És ezek után a ház megtelik illattal. Ugye ennek a drága kenetnek, ez ilyen nagyon drága parfümszerű kenet, nagyon erős, jó illata van. Mindazok, akik a házban jelen voltak, emlékezni fognak erre az esetre, hiszen az illat is az orrukban marad. A ház megtelik jó illattal, annak a jó illatával, amit Mária tesz a Jézus előtt való leborulásában, a lélek vezetésére. A jó illat többször előfordul az új szövetségben, és arra biztat az ige, hogy legyetek Krisztus jó illata. A jó illat az evangéliumnak az illata, ami az emberi életeket megváltoztatja. Tulajdonképpen ez a jó illat, ami betölti itt a házat. Szintén erre az illatra, ami a keresztjének küldetése, hogy Krisztus jó illatává legyenek, erre mutat előre. Így látjuk hát Mária Isten tiszteletét, aki szíve túlcsorduló szeretetéből a lélek indítására tesz dolgokat, amiket talán maga sem ért, de amiknek megvan a helye, aminek prófétai jelentősége van. Aztán ebben a történetben megjelenik egy negyedik arc is. A Júdás arca és az ő hangja, aki mindezek mellett azért erősen racionálisan gondolkodik, és nem is rejti véke alá, hanem kifejti az ő rosszallását. Hiszen ez a cselekedet nem volt hasznos. Racionálisan nem magyarázható. Másra nagyobb szükség lenne. Aztán ott van mögötte az ő indulata és gondolata, amit már nem fejt ki, de leírja János, hogy ugye, mint pénztáros, a tanítványi közösség pénztárosa, ő neki lehetősége volt hozzányúlni ahhoz az összeghez, amit esetleg mások odaadtak a szegények javára. Tehát Júdásnál rögtön megjelenik a Jézus körül létből, tehát ő is ott van Jézus körül, az ő jelenlétében, de megjelenik ez a gondolat, mi lesz ebből nekem a hasznom. Hát az, hogy ez a kenet itt elillatozik 1 millió forint értékben, a mai értelemben, ebből olyan sok hasznom nincs. Ha a szegényeknek adnák, és nekem kéne bevásárolni, abból azért magamnak is vásárolhatnék, abból több hasznom lenne. Ez is egy kísértés, hogy bár az ember Isten és Jézus jelenlétébe jön, de engedjen a racionális hangoknak, és keresse az ő személyes, kézzelfogható hasznát is. Mert úgy gondoljuk, hogy másra nagyobb szükség van. Mi tehát az igaz Isten tisztelet? 3 vagy 4 szemét vizsgáltunk meg. Lázárt, aki egyszerűen hallgatta őt. Az igaz Isten tisztelet hallgatni őt. Jelenlétében megnyugodni, semmit sem tenni, csak elfogadni ránk áradó szeretetét, érintését, útmutatását, gyógyítását, engedni, hogy kihozzon a halálból az életre. De az igaz Isten tisztelet az is, amit Márta tett. Felajánlani neki szolgálataimat. Annyit és azt, amit kaptam tőle. Olyan jó volt hallani valakinek a a bizonyság tételét, amikor elmondta, hogy neki voltak gondjai az önértékelésével, az értékesség érzésével. De mióta megismerte Krisztust, el tudja azt fogadni, hogy én ezt kaptam, és én ezzel akarom őt szolgálni. Csodálatos, megerősítő bizonyságtétel volt számomra ezt hallani. Elfogadni azt, amit kaptam, és azt az ő szolgálatába állítani. Szabadon, szeretetből, az ő dicsőségére. És igaz Isten tisztelet az is, amikor leborulunk előtte, és imádjuk őt. Engedve a lélek indításának jó illattá válni. A racionális hozzáállás helyett profétai módon cselekedni. Engedve, hogy az ő szeretete betöltsön, és túlcsorduljon az életemből. Nem kell hősködni, nem kell túl teljesíteni, hiszen Isten nem áldozatot kíván, hanem szeretetet. Nem áldozatot kíván, hanem az ő igaz ismeretét. Azt hiszem, nagy kísértésünk lehet az, hogy elkezdjük hasonlítgatni ezt a hármat, és azt mondjuk, hogy hát azért mégiscsak az volt az igazi, amit Mária élt át. Mégiscsak az az igazi, amit a másik él át. És mindent megteszek azért, hogy én is ilyen különleges indításokat kapjak a lélektől, vagy valahogy ezt éljem meg. És hogyha ezt nem élem meg, és ezt nem tapasztalom meg, akkor az én Isten tiszteletem talán nem is olyan igaz, és nem is olyan teljes. Amikor ez a gondolat volt bennem, akkor újra visszamentem a történethez. Hiszen az összes asszony, aki ott felszolgált, nem vihette volna oda a drága kenetét. Nem volt szükség arra, hogy mindenki egymás után a keneteivel kenje meg Jézus lábát. Máriát ebben a helyzetben a lélek erre indította, és ebben a szolgálatában áldotta meg. Nem kell arra törekednünk, hogy valami olyat éljünk át, amit a másik átélt. Nem kell arra törekednünk, hogy feltétlen rendkívüli dolgokban legyen részünk, racionálisan nem magyarázható dolgokban. Amire törekednünk kell, az a nyitottság, hogy legyünk nyitottan, megszólítható módon Jézus jelenlétében, hogy engedjük, hogy az ő szeretete elérjen, és betöltsön bennünket, hogy felajánljuk azokat a képességeinket és lehetőségeinket, amiket akár racionális módon is föl tudunk ajánlani neki. Hiszen Márta ügyes háziasszony volt, és felajánlotta az ő szolgálatait, fölszolgált neki. És legyünk nyitottak arra, hogyha Isten lelke az ő szeretetéből valami másra, valami talán érthetetlenre, vagy többre indít, akkor erre is rámozduljunk, és megtegyük. Az igaz Isten tisztelet az, amikor az ő jelenlétében vagyunk, és az ő indításainak engedünk. Így jöjjünk most elé, boruljunk le előtte, és ajánljuk fel magunkat neki.
Imádkozzunk. Istenünk, itt állunk előtted, és megvalljuk, hogy azért elég gyakran van ez, amikor nem feltétlen csak a te tiszteleteddel van tele a mi szívünk, hanem annyi minden más van, ami leköt, foglalkoztat, akár megkötöz és lehúz. De kérünk azért, hogy te adj nekünk erőt arra, hogy megnyissuk magunkat te előtted, hogy odaadjuk a mi szívünket te neked, hogy te legyél az, aki rendelkez vele. hogy oda nyújtsuk magunkat te feléd, hogy így tudjunk igazán odafigyelni te rád, és nem csak ideig, óráig, egyik fülünkön be, aztán ki tudja, hová jut el a te szavad, hanem hogy ott bent a szívünkben mélyen valóban gyümölcsöt tudjon teremni. És hadd legyen a mi tiszteletünk valóban a mi szolgálatainkban is megfogható. Hadd legyünk olyanok, akik észreveszük a másik embert, a másik ember nyomorúságát, és te legyél az, aki minket indítasz arra, hogy elmenjünk, és megtegyük a szükséges lépéseket. És kérünk, hogy hadd tudjunk őszintén te előtted leborulni, hadd tudjunk csak te rád figyelni, és a te imádatodban és a te dicsőítésedben igazán otthon lenni, és így te rád figyelni. Kérünk azért, hogy így együtt a gyülekezetben ezek hadd valósuljanak meg együtt, közösségben, és aztán otthon mindenkinek a saját hajlékában is. Így kérünk a gyülekezetünkért, a közösségünkért. Így kérünk a gyászoló családunkért, akik nagyon mély fájdalmakat hordoznak, és akik minden bizonnyal a te ajtódon kopogtatnak, hogy tőled várják a vigasztalást, a gyógyítást, a segítséget. Kérünk, hogy te legyél az, aki mellettük állsz, akik segíted őket, és a te karodat nyújtod, és biztonságot adsz nekik még ilyen helyzetben is. Kérünk mindenkiért, aki betegségeket hordoz, hogy a családjában vannak betegségek, az, hogy erősíts meg minket, hogy tudjuk ezeket a terheket elhordozni. És kérünk az egész népünkért, te látod, hogy mennyi háborúság és gyűlölség van a levegőben. Kérünk azért, hogy te adj békességet, és bocsáss meg, hogyha minket is elérnek ezek a negatív hullámok. De kérünk, hogy te legyél a mi népünk fölött is a pásztorunk, az, aki vezérelsz minket, aki megóvsz az ilyenfajta konfliktusoktól. Kérünk, hogy te legyél az, aki a jövő hetünkben is végig kísérsz minket, és velünk vagy, és őrizel minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.